Kedves testvérek, ma délelőtt a Efézus beliekhez írott levélből olvasok egy igeverset, az Efézus beliekhez írott levélből, tehát Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, a második fejezetnek a 17. versét hallgassuk meg fönnállva. Tehát Efézus beliekhez írott leveléből Pál apostolnak a második fejezetnek a 17. verse így hangzik. És eljövén békességet hirdetett néktek, a távolvalóknak és a közelvalóknak. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, ez az ige többek között a mai napon az útmutatónak az egyik igéje volt, és ahogy minden héten valamelyik igét hozom az útmutatóból, és valahogy már ez az ige volt az, ami elém került, és azon gondolkodtam el, hogy vajon mit is jelentenek ezek a szavak, amelyeket talán mi szívesen hallgatunk, és szívesen gondolunk ezekre a szavakra, amikor az apostol azt mondja, hogy békességet hozott el a közelvalóknak és a távolvalóknak. Tehát, hogy minden ember számára az Úr békességet hozott el. És hát nyilvánvaló, hogy azért kapaszkodik az ember ezekbe az ígéretekbe és ezekbe az igékbe, mert hát mindannyian erre a békességre vágyunk, és hogy Isten minden ember számára elhozta. És amikor a közelvalókról és a távolvalókról beszél az Isten igéje, akkor azokról az emberekről beszél, akik egyrészt már megtapasztalták az Isten szeretetét, az Isten népében élnek, és az Isten népe az ő családjuk. Ugye annak idején, amikor ez a levél íródott, akkor leginkább a zsidókra gondolt az apostol, azokra, akik beleszülettek az Isten örökségébe, az Isten választott népére, és beszélt azokról, akik na még távol vannak, akik nem tartoznak bele az Isten népében, de akiknek Isten ugyanúgy békességet akar hozni az életükbe. Tehát azok, akik ma még távol vannak, akik nem értették meg az Isten hívását, azok számára is békességet akar adni. És ez mai szavakkal élve mondhatjuk, hogy azok, akik gyülekezetbe járnak, és azok is, akik nem járnak gyülekezetbe. Isten minden ember számára békességet akar adni, és ez a bátorító üzenet az, ami előttünk van. De hogyan akarja ezt adni? És azért gondolkodtam el ezen a gondolatom, mert héten elém került ez az előbb felolvasott, vagy imádságunk előtt felolvasott igeszakasz János evangéliumából, amely hát nagyon sok embert úgy érint ennek a olvasása, hogy értetlenül áll előtte, vagy talán még sokakat meg is botránkoztat, hisz egy olyan eseményről számol be az apostol János, de hát a többi evangélium is lejegyzi ezt a történetet, hogy Jézus bemegy a templomba, kiűzi az árusokat, felborítja a pénzváltóknak az asztalát, és hát az ember értetlenül áll ezelőtt, és azon gondolkodtam, hogy hogyan lehet ezt összeegyeztetni azzal, amit az előbb felolvastam igét, hogy Isten azért küldte a fiát, Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy békességet hozzon közelvalóknak és távolvalóknak. Hát valahogy azt érzi az ember, hogy hát itt a kettő között van valami feszültség, valami ellentét, hogy hát ez a békesség, ez jelenti az, hogy Jézus békességet hozott a közelvalóknak és a távolvalóknak. Egyszer valakivel beszélgettem, és egy nagyon indulatos férfi volt, és igyekezett ő Isten útján járni, de mindig kijött belőle az az indulat, ami alapja természete lehetett, és hát mindig védte magát az indulatai miatt, és egyszer azzal védte, hogy na de hát értsen már meg, hogy ezek az indulatok benne voltak, de hát emlékezzünk csak arra a történetre, amikor Jézus felborította az asztalokat. Hát ott is indulat volt benne, és ő ezzel védte magát, hogy de hát Jézus is ugyanúgy időnként kijött a sodrából, és a Szentírás is elmondja ezt, tehát hogy akkor miért ne védhetném én azzal magam, hogy én is ilyen vagyok, és időnként nem tudok ellenállni az én véremnek, ahogy szokták mondani, mert ezek vannak bennem. És én akkor azt mondtam neki, hogy persze nem akarom én őt megítélni, és távol álljon tőlem, de úgy érzem, hogy ő ezzel mentegeti magát. Mert sokszor ez van, hogy igazolni szeretnénk azt, ami bennünk hiba, igazolni szeretnénk azt, amiről magunk is tudjuk, hogy valahogy jó lenne, ha megszabadulnánk a természetünknek bizonyos gyengeségeiből, majdnem mondhatjuk nyomorúságainkból, mert érezzük mi ennek a terhét, de valahogy képtelenek vagyunk rá, hát akkor mit tegyünk? Magyarázzuk meg. Próbáljuk alátámasztani, és hát nincs ettől jobb alkalom, mint azzal igazolni, hogy de hát az Úr Jézus is ugyanúgy indulatba jött, és hát akkor én miért ne kerülnék ilyen helyzetbe. De az Isten igéje arról beszél, hogy akkor, amikor Jézus ezeket cselekedte, akkor egészen más volt az indíték. És az Isten igéje azt is leírja, hogy a tanítványok akkor megértették ezt. Hogy mennyivel más az, amit itt tesz Jézus, mint talán egykor, amit olvasunk a Szentírásból, éppen Jánossal kapcsolatban, hogy amikor nem engedték őket be a samáriai faluba, akkor éppen János volt az, aki azt tette az ő testvérével, hogy odament Jézushoz, és azt mondta, hogy ne kérjünk-e tüzet a városra. És Jézus akkor mondta, hogy hát nem tudjátok, mi némi lélek lakik bennetek. És talán itt János mondhatta volna, hogy na, uram, hát akkor ez volt, most meg más van. Hogyan történnek ezek a dolgok? De azt mondja János, hogy a tanítványok megértették, és itt arról szól, hogy a tanítványok mind megértették azt, hogy mi volt az oka annak, hogy Jézus ezeket cselekedte. És azt mondja az ige, hogy azért, mert a féltő szeretet, ami vezérelte őt, hogy ezeket megtegye. Miért tette ezt Jézus? Mert valóban szeretet volt benne. És lehet, hogy talán mi úgy gondoljuk, hogy nem így kellett volna ezt tenni. Talán azt gondoljuk, hogy más módját is lehetett volna megtalálni annak, hogy az Úr talán egy kicsit megmutassa azt, hogy ő mit akar az ő népével. De Istennek időnként olyan dolgai vannak, és olyan módon mutatja meg az ő szándékait, amely az embert igencsak meg tudja lepni. Sőt, mondhatjuk azt, hogy nagyon radikális módon akarja a gyermekeit, az ő népét felrázni olyan állapotból, amiből lehet, hogy egyébként nem tudna kijönni. Mert akkor egyszer csak megáll. Talán egyszer csak elgondolkodik. Amikor az Úr ki akarja hozni az ő népét Egyiptom földjéből, akkor arról olvasunk, hogy elküldi Mózest és Áront, hogy a fáraó engedje el az ő népét. És mi történik? A fáraó nem engedi. És annyiféle módon megtehette volna Isten az, hogy kijöjjön az ő népe Egyiptomból, mert Istennek van hatalma, az az Isten, aki szólt a vizeknek, és azt mondja az ige, hogy falakként álltak, amikor átment Isten népe a vörös tengeren, az az Isten, aki fűrjeket adott az ő népének. Aztán később azt olvassuk, hogy a folyó is megállt, és száraz lábbal mentek át az izraeliek az ígéret földjére. Tehát annyiféle eszköze van Istennek arra, hogy csodák által és egyéb módon az ő akaratát véghez vigye. És én mindig olyan eszközöket választ, ami bennünket, embereket meghökkent, vagy amin elgondolkodunk. Hát a 10 csapás is, amit Izrael népe, vagy Izrael ki hozatalával kapcsolatban cselekedett, az ember azt gondolná, nem lehetett volna másképpen. Biztos lehetett volna, és lehet, hogy mi kitalálnánk dolgokat, de Isten mindent másképpen lát. Mert az ő számára mindig az az elsődleges dolog, hogy mi emberek tanuljunk. És azt látjuk a történetből, hogy nem tanult a fáraó. És jöttek a csapások, és amikor már úgy tűnt, mintha mondhatjuk, hogy belátja azt, amit az Úr számára el akar mondani, akkor mindig megkeményedik a szíve, és a végén el kellett veszíteni az első szülötteket ahhoz, hogy elindulhasson a nép, és Isten kihozza az ő népét Izraelből. Tehát, hogy milyen fájdalmakon kellett keresztül menni, pedig nem kellett volna más, csak hallgatni akkor, amikor Isten megszólította az ő népét. Vagy nemrég beszéltünk, vagy említettem Ananiás és Szafirának a történetét, és az is olyan megdöbbentő számomra, mert az is olyan történet, amit nehezen tudunk megemészteni, amikor arról olvasunk, hogy ez a házas pár, aki csatlakozott az első gyülekezethez, akik ott élték le az életüket a gyülekezetben, egyszer csak, amikor kiderült, hogy ugyan ők beadták azt, amit gondoltak a gyülekezeti kasszába, mondhatjuk így, de nem annyit tettek be. És kiderült róluk az, hogy ők maguknak félretettek, és amikor Isten lelke ezt megmutatta, akkor azt mondta az apostol Péter, hogy de miért akarjátok Istent becsapni? Ha megtartottátok volna magatoknak, akkor megtehettétek volna. De közben pedig nem mondtatok igazat. És félretettetek abból, amit eladtatok. És nem lett volna ebből semmi baj, de be akartátok csapni az Istent. És ugye azt olvassuk az igében, hogy mind a kettőjüket halva vitték ki. És olyan megdöbbentő. És azt mondja Isten igéje, hogy megfélemlettek a gyülekezet tagjai. Ami nem azt jelentette, hogy reszkedtek és féltek, hogy mi van itt, hanem elgondolkodtak azon, és ilyen radikális módon, hogy azért annak, hogy mi mit ajánlunk fel az Istennek, hogy mi mennyire akarunk az ő útján járni, ennek mindig vannak következményei. És ezt nekünk komolyan kell venni. Ha oda szántuk az életünket, akkor nem tehetjük azt, hogy ezt visszavesszük, mert ő komolyan veszi. És lehet, hogy ilyen módon emlékeztet bennünket arra, hogy milyen úton kellene nekünk járni. Fel akar rázni bennünket. És az előbb felolvasott történet, a pénzváltók, az árusoknak a kiűzése a templomból, ez valami hasonló történet. Isten valamit meg akart ezen keresztül mutatni. Az Úr Jézus valamire fel akarta hívni az ott lévőknek a figyelmét. De mit is akart ő üzenni? Ugye ismerjük azt az igét, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ez többször előjön a Jelenések könyvében, a 7 gyülekezethez szóló levelekben. Hogy mit is akart ezzel ő kifejezni, mi is volt a célja, ha nem az indulat vezérelte őt, hanem a féltő szeretet, azt gondolom, hogy ezt akkor az ott lévők megértették. És honnan merem ezt a kijelentést tenni? Honnan veszem azt, hogy annak idején megértették az üzenetét az ott lévő emberek, vagy a farizeusok, az Isten népe? Hogy értette meg? Az, hogy Jézus ezt mind, amit ott tett, következmény nélkül tehette meg. Hát olyan érdekes arra gondolni, hogy készülnek az ünnepre, Jézus megy a tanítványokkal, és egyszer csak oda megy és felborítja az asztalokat, kiűzi a galambárusokat, és ostort készít, és azzal csapkod. Szóval, hogy az ember nem érti ezt, hogy hogyan nézték ezt el egyáltalán neki. Mert gondoljunk csak abba, hogy akkor, amikor ez történt, akkor az ünnepre készültek. Nagyon sok zarándok ment fel Jeruzsálembe. Ilyenkor sokkal erősebb volt az őrség is, megerősített templomőrség volt, figyeltek mindenre, mert ugye akkor is voltak problémák, nehézségek, tehát hogy figyeltek arra, hogy rendbe menjenek a dolgok, és mégis mi volt az oka annak, hogy Jézus nem bántották, nem fogták el, nem vitték be a börtönbe, nem vesszőzték meg, és nem tettek olyan dolgokat, amit talán mással megtettek volna. És én arra gondolok, hogy azért, mert nem csak a tanítványok érezték ennek a jogosságát, hanem a papok és az írástudók is. Az a történet talán ide illik, amit olvasunk Jézus történetei között, amikor a házasságtörő asszonyt vitték Jézus elé, és ugye Jézus azt mondja, hogy az vessen rá követ, aki bűntelen. És amíg Jézus ír a földre, addig eltűntek a vádlók. És Jézus felnéz, és azt mondja, hogy hát hol vannak a vádlóid? Hát nincs egy sem. Ugye ők is érezték, hogy itt meg vannak érintve, hogy ez nekik szól, hogy kik vagytok ti, akik a másik embert megítélitek. És ahogy érezték, Isten lelke munkálkodott a szívükben, és megértették azt, hogy nincsen joguk arra, hogy bárkit is elítéljenek. Nem az ő dolguk ez. És egyébként is Jézus nagyon jól tudta, hogy mi az ő tervük, hogy őt megfogják, hogy rá bizonyíthassanak olyan dolgokat, amiket ő nem tett és nem cselekedett. Hát miért nem fogják meg, miért nem akadályozzák meg azt, hogy Jézus ezeket a dolgokat megtegye? Azért, mert megértették, hogy Jézus miért is tette. Ha megnézzük az ünnepeknek a lényegét és a dolgokat, amik ott történtek, akkor látjuk azt, hogy ez a történet nem máshol játszódik, mint a pogányoknak az udvarában. Ugye a templom erre az időre, ez már nem az a templom, amit annak idején Salamon épített, ezt már többször átépítették, rendbe rakták, hozzátoldottak. Már egy egészen nagy létesítmény volt, több részből állt a templom, volt ott a pogányoknak udvara, volt az asszonyoknak udvara, ugye volt a szentély, a szentek szentje, de már egy egészen más struktúrában volt a templom attól, amit mi a templomnak ismerünk, és amit talán képeken, vagy egyéb más módon láthattunk a jeruzsálemi templomról. És minden egyes résznek megvolt a maga szerepe. És ennek a része volt a pogányoknak az udvara, ahol ez a történet játszódik. És mi volt itt? Az volt, hogy amikor nagyobb ünnepek voltak, akkor ide beengedték az árusokat. Nem azzal volt a baj Jézusnak, hogy árultak ott. Nem az volt a baja, hogy pénzváltók voltak, hogy juhok és galambok voltak ott a a templomba, bár nagyobb állatokat azért nem vitték be. Nem az volt a baj, hogy ez ott, hogy árusították, erre szükség volt. Mindenhonnan jöttek a zarándokok azért, hogy fölmenjenek, ugye minden zsidónak legalább egy évben egyszer föl kellett menni Jeruzsálembe, valamelyik ünnepre, valamelyik engesztelési ünnepre. És nem az volt a baj, hogy ott voltak pénzváltók, hát meg kellett venni az áldozatot, vagy galambot, vagy valami nagyot, kinek mennyi pénze volt, éppen ahhoz mérve, hogy mennyire volt gazdag vagy szegény. Tehát ezzel nem volt baj, erre szükség volt. Hanem az volt a baj, hogy ezt hol is tették. Ott, ahol egészen más kellett volna tenni. Persze tudjuk mi azt, hogy nem volt hely, hogy szűk volt ott a templom környékén, és persze mindig lehet mondani azt, hogy ezt ezért meg ezért tesszük. Meg lehet magyarázni dolgokat. De Jézusnak az fájt, hogy pont azoknak a helyén volt ez az árusítás, akik felé Isten népének szolgálni kellett volna. Mi is hogyan is hangzott a mai igénk? Békességet hirdetett néktek, közelvalóknak és távolvalóknak. Hogy a pogányok udvara az nem annak a helye volt, ahol árusítani kellett volna. Mondhatjuk azt, hogy az volt az Isten népének az a helye, ahol valami missziót elvégezhetett volna, hogy bekerüljön valaki oda a pogányok udvarába. De hát, ha a pogány oda bement, akkor mit látott? Azt, hogy neki nincs hely. És Jézus azt mondja, hogy az én házam az imádság háza. És egy kicsit emlékezzünk arra a történetre, amikor az etióp komornyik a Cselekedetek könyvének az elején fölmegy Jeruzsálembe, megveszi az ézsaiási tekercset, és a járatlan úton megy hazafelé, és üresen, mert nem értette a dolgokat. Hogy valami, amiért fölment Jeruzsálembe, azt valahogy nem kapta meg. Aztán Isten Filipen keresztül munkálkodott, de a szomorú az, hogy úgy ment, úgy jött el az etióp férfiú, hogy nem kapta meg azt, amire vágyott, és amiért jött a templomba. Ez az ember több ezer kilométert tett meg, hogy fölmenjen Jeruzsálembe. Ha az ember megnézi a térképet, hogy hol van Etiópia és hol van Izrael, hát megdöbbentő. Mondjuk valószínű, hogy nem szárazföldön ment, hanem nagyobb részét, amit lehetett hajóval tett meg, mert ott a sivatagon keresztül nem lehetett egy könnyű út átmenni, de akkor is nem felszállt a repülőgépre Etiópia fővárosába, és leszállt Jeruzsálemnek a repülő, vagy azon a helyén, ahol éppen a repülők leszállnak. Tehát nem arról volt szó, hogy két óra alatt megtette ezt a távolságot, hanem hajóval is jó sokáig kellett utaznia, hogy fölmenjen Jeruzsálembe, hogy közel kerülhessen Istenhez is. Úgy jött haza, hogy semmit nem kaptam. Pedig Isten nem ezt akarja az ember életében elvégezni. Valami feladata van az Isten népének. Kereste a békességet, és nem kapta meg. És a történet nagyon szépen mutatja azt, hogy volt benne valami csalódás. És ezért ment ott a járatlan úton. De jó volt, mert nem adta föl, hanem olvasta Isten igéjét, figyelt, és még akkor is bízott abban, hogy Isten elhozza számára a békességet, de azt látjuk, hogy ott nem volt embere. Pedig ez lett volna a feladata az Isten népének. Ott a pogányok udvarában, az az a hely, ahol elcsendesedhetett volna. Ő nem mehetett bejjebb. Ő nem mehetett oda, ahol a zsidók voltak, nyilvánvaló pogány ember lévén. Nem volt körülmetélve. Nem tehette meg, de ott, azon a helyen imádkozhatott volna. Ahol megtanulhatta volna az imádkozást, ahol azok a rabbik, azok a tanítók, akik ott voltak, azok segíthettek volna a kiigazodásban, ahol aztán a lelke megnyugodhatott volna. De nem volt így. Isten népe nem tudta elvégezni azt a szolgálatot. Isten népének az a feladata, hogy az Isten szeretetét hirdesse mindenkinek. És az Isten népe akkor egy zárt közösségé vált. Nem volt ott misszió. Nem tartották ezt fontosnak. El voltak foglalva önmagukkal, a maguk gondolataival, a maguk tanításaival. Ezzel mindig is probléma volt az Isten népe életében, hogy foglalkozunk magunkkal, foglalkozunk az ige magyarázattal, foglalkozunk ezzel, azzal, amire szüksége van az Isten népének, de valahogy nem jutunk el odáig, hogy azokkal a távol valókkal foglalkozzunk, akiket Isten ki akar hívni ebből a világból. Azokat az embereket, akik ma még távol valók, de akiknek a szívében ott van a vágy, hogy békességet találjanak. És nem jutottak ide. És emlékezzünk csak az első gyülekezeteknek a történetére, ahol azt olvassuk, hogy milyen sok ember igyekezett az első gyülekezetbe, mert ott foglalkoztak velük. Hogy azok az emberek, akik nem mentek be a zsinagógába, vagy nem találták ott meg a békességet, azok megtalálták a Krisztus gyülekezetében. Azon a helyen, ahol valóban foglalkoztak vele, ahol mindenük közös volt, ahol egy lélekkel tudtak szolgálni. Hát a gyülekezetnek ez a feladata, hogy igenis vágyat ébreszed az emberekben arra, hogy találják meg a megváltót, aki ilyen közösséget tud kovácsolni. És Jézus azért fontos tort kötélből, és azért ment be, és azért borította fel ezeket az asztalokat, ezért űzte ki az árusokat, hogy felrázza az Isten népét, hogy mi is a feladata, hogy Isten békességet hozott. Jézus békességet akar adni a közelvalóknak és a távolvalóknak. És mit akar ma Isten tenni? Istennek ma is ez a terve. Csak kérdés az, hogy Isten népe alkalmas-e ma arra, hogy ezt megtegye? Hogy befogadó-e az Isten népe? Vagy ugyanúgy, mint régen, valami hiányzik belőlünk, belőlem és másokból is. Az a nyitottság, amivel befogadjuk az idegent, az a nyitottság, amellyel odafordulunk az elesett felé, az a nyitottság, amellyel nem megítéljük a másikat, hanem amivel odavonhatjuk az Isten szeretetéhez. Én bennem ma is él az a kép, hogy amikor először ide kerültem a gyülekezetbe, ami már közel 30 éve, és a Miska bácsi, még ma is emlékszem, itt ült az első sorban, Morószki Miska bácsi odajött hozzám ismeretlenül, és katona voltam akkor éppen, és átölelt. És engem úgy meglepett ez az egész, hogy szervusz barátom. És olyan kedvesen szólt hozzám, és nem is értettem az egészet, hogy miért, de Valahogy úgy bennem van ez a kép. És azért maradtam itt. Mert így fogadott engem. Mert ez az imádság háza, ahol Isten békességet akar adni közelvalóknak és távolvalóknak. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez a két kép, ez ellentéte a másiknak. Jézus az ostorral, közben pedig a békesség a közelvalóknak és távolvalóknak, de nem az, hanem Jézus ezáltal akar felrázni bennünket, Isten népét, hogy mi is a mi feladatunk. Az a feladatunk, hogy mindazok számára, akik távolvalók, azokhoz eljusson a békesség. És azok, akik itt vannak, ez a békesség még inkább meglegyen. Mert ez a Isten népének, a gyülekezetnek a feladata, hogy egymás terhét hordozzátok, hogy egymásért imádkozzatok, mert ez a hely, ahol összegyűlünk, az az Istennek a háza, az imádság háza, ahol megnyugodhatunk, és ahol nyugalmat adhatunk másoknak. Jézus erre bátorít bennünket. Ezt akarta ott az ő népe vezetőjének a szívére helyezni, amit láthatunk, hogy nem érte el a célját, mert ott a Cselekedetek könyvének az elején ez a messziről jött gazdag ember nem kapta meg ezt, pedig azóta eltelt egy kis idő. Ugyanúgy mentek tovább a dolgok. És erre mondja az Úr, amikor a tanítványok mondták, hogy nézd meg a templomot, és azt mondja Jézus, kőkövön nem marad itt semmi. Nem maradott semmi, ahol ilyen lélek van, de ahol Isten lelke munkálkodik, ott közelvalóknak, távolvalóknak békességet ad. Hát adja az Úr, hogy közöttünk, gyülekezetünkben, szeretteink között ugyanez a békesség legyen, mert Isten erre bíztat bennünket. Békesség közelvalóknak és távolvalóknak, ezt hozta el az Úr, és olyan jó lenne, hogyha ez a miénk is lenne. Adja az Úr, hogy ez így legyen, mind a családunkban, mind gyülekezetünkben, mind a környezetünkben. Ezt a békességet hirdessük, és ezt a békességet akarjuk eljuttatni mindenkinek. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.